vendégünk Fodor Tamás, színész rendező, Stúdió K alapítója. Igen. Kint beszélgettünk egy picit, és Tamás mesélt, hogy most lesz decemberben 60 éve, hogy a pályán van. De most, hogy jutottál el oda, hogy ezt összeszámold?
Dehogy számoltam össze. Nem számoltam össze, csak eszembe jutott, hogy hát pályán, hát ez nem, tudod, rögtön azt mondtad, hogy a pályán, rögtön azt jutott eszembe, hogy civil a pályán. De egyébként...
Pedig nem erre gondoltam.
De civil a pályán. Én abszolút civil vagyok a pályán, úgyhogy már akkor civil voltam a pályán. Az egyetemi színpadon Pártos Géza rendezte akkori színjátszó csoporttal, aki aztán komoly lett, a Jordán még nem volt ott, Kertész Péter, Bálint Andris, még sokan mások, mindegy, és akkor én a Patlenmestert játszottam, az volt az első decemberben, tehát milyen évszak van, csak 1960, igen, jó, 1960 decemberében. Ez volt az első, de aztán jött mindenféle, mert az egyetemi színpad ilyen vegyes izé volt, tehát a száműzött színészek voltak ott, a professzionális száműzött színészek.
Úgy, mint?
Hát majd később aztán a Mensáros, meg később a Latinovics, de akkor még ilyen, szóval Sinkovics, Asher, szóval úgy száműzött, akiket úgy nem. Mindenkinek volt estje, meg minden, és akkor én ilyen asszisztens voltam a Surányi Ibolya mellett, aki ezeket az irodalmi műsorokat csinálta, és mindenkinek, felvettem Terta Magnó, ismerős? Nem, Terta Magnóra az estjét, és ezek megvannak szalagon valahol, de hát már nem tudom, már nincs igazából meg. Fantasztikusak, és akkor időnként sugni kellett. Az fantasztikus volt, Major Tamásnak sugni, azért az jó volt. Jó.
És tudta általában a szöveget, vagy kellett neki sokat sugni?
Ott volt hátul, a függöny mögött, akkor még ilyen egyszemélyes izék voltak. De jöttek egymás után, szóval olyan érdekes dolgok voltak, mint például hát ez már olyan történelem, ami bár színház történetben sincs benne, a Odysseus szerelmei, amit ugye ketten játszottak a Gábor Miklós, mert akkor még együtt volt a Grutka Éva, és hát ez volt a vallomás, hogy ugye az Odysseus mindig elhajózik, meg mindenféle, de mindig visszatér szegénykémhez, és akkor... De akkor már nem, azt hiszem, még azért visszatért, és akkor mi voltunk a kérők, arra emlékszem, de ez is még 60-ban volt. Na, hát így.
Nagy Pál Gábor színész állítólag azt mondta, hogy szerintem Fodor Tamásnak már az óvodában is független színház volt a jele. Miért ragaszkodsz ennyire a kezdetektől a független színházakhoz?
Ők ragaszkodnak hozzá.
De azért te irányodból is erős a ragaszkodás.
Jó,
tehát, hogy ugye nem szerződ, vagy viszonylag kevés kőszínházhoz szerződtél.
Nem akartam én színész lenni. Anyám azt mondta, hogy kisfiam, legyél vagy tanító, vagy erdész. A tanítónak van nyáron szabad ideje, az erdész meg kint van jó levegőn. Te meg olyan kis vagy vézna vagy. Ez régen volt. És aztán úgy jelentkeztem középfokú tanítóképzőben, most is bajban vagyok, mert azt mondja a Facebook, hogy mondjam meg, hogy milyen középiskolába érettségiztem. És akkor beírom, hogy a budapesti felsőfokú tanítóképző főiskolán. De milyen középiskola? Ez volt a középiskola, nem tudok mit csinálni, mert mi voltunk az utolsó osztály a középfokon, és minket már egyesítettek a cinkotai, a budai, még egy lány, tehát három lányosztály, és egy fiú osztály, és akkor mi voltunk az utolsó kifutó évfolyam, és mi már ott a főiskolán, a tanszékeken tanultunk igazából. Tehát ott kaptam az érettségét, és utána ilyen, tehát hogy kérdezed, miért független? Hát azért, mert függetlenül részt vettem egy ilyen középiskolai tanulmányi versenyben, és pehjemre megnyertem. És akkor felvettek az egyetemre a bölcsészkarra. Tehát akkor már nem volt mese, azt el kellett végezni.
Na de várj, ez még mindig nem a független színház, tehát most azt tudjuk,
de hogy... De hát, hogyha felveszik az embert az egyetemre, akkor
ott... színész lesz? Engem is...
Akkor az Áportán, ami most már rég nem az Áporta, nem Pesti Barnabás utca, hanem Piarista utca.
Köz?
Nem. A köz az a B-porta. mi az, ami a 100 éves étterem, ami már nem 100 éves étterem. Na mindegy. Szóval azzal szemben van, igen? Az volt az Áporta, és akkor ott ilyen asztalok voltak, és azt mondja, hová megy a gólya? És akkor mondtam, hogy hát nem mindegy, hogy hová megyek, de hát akkor írjuk be a színjátszást, és akkor írjuk be a verset, azt is beírtuk.
De ezt ő javasolta neked, aki, vagy te így ráböktél, hogy ez jól hangzik?
Hát menjek turisztikára, nem, hát az jobb volt, kényelmesebb, gondoltam, hogy itt nem kell annyit hülyeskedni.
De előtte te soha nem voltál...
De a harmadikban, miután mi nem voltunk koedukált osztály, csak fiúk voltak, az volt az egyetlen lehetőség, hogy a Vendel utcai képzőbe a lányokkal lehessen kicsit valamit, és akkor a Néma Leventét játszottam, és akkor mondták, hogy az nem volt rossz az a Néma Levente. Beszélt, csak volt egy rész, amikor Néma, ugye, a Heltai. És akkor az olyan jól sikerült, azt ott szerették, akkor volt egy
siker. És te is? Te is szeretted?
Én azt hiszem,
vagy nem vetted komolyan?
De komolyan, akkor már komolyan vettem, hát, amikor az ember színpadra lép, akkor már komolyan veszi, igen. De nem, mert aztán nem, és akkor elkezdtem csinálni, és amikor már csináltam, akkor már nem volt szabadulás.
Azt olvastam, hogy apukád bábszínházat csinált, nem?
Hát az apukámról jobb nem beszélni, de beszélhetek róla.
De miért nem?
Hát az apukám egy nagy tróger volt, szóval... persze. Szóval... De túlélő volt, abszolút túlélő volt minden szempontból. Először is ugye megszökött a Bori táborból, akkor a jugoszláv partizánokkal valameddig eljött, és akkor az oroszok mögé állt, tehát a Vörös Hadsereg mögé, és akkor eljött Pestig, anyám lent volt a pincében velem együtt, ugye nem, mikor is ez, hát akkor már 3 éves voltam, lent volt a pincébe, és akkor mindenki be volt ugye kelve feketére, mert hogy a lányokat, szóval, hogy nehogy az orosz katonák valami. És mindenki rettentesen csúnya volt, és akkor bejöttek így az oroszok, mindenki nagyon félt, és az apám ott volt a hátam mögött, azt mondja az anyám, hogy Laci, apám csinált valamit, csönd. Mert tolmács voltam, mondtam kisekkel, hogy apám nem tudott oroszul, de nagyszerű tolmács volt. Mindig ilyeneket csinált, és mint aki a Vörös Hadsereggel jött be, rögtön a Új-Lipótvárosba agitprop izé lett, nem tudom, valami kultúros lett, igen. És akkor mindenféléket csinált. Van róla egy... 18 éven felül vagyunk, ugye?
Igen.
Jó. Van róla egy gyönyörű szép időmértékes sorunk, azt én tettem bele a Zalán Tibornak az egyik darabjába, az Ószeresekbe, amit igen, az Akvinkumban játszottunk, csak nézem a Kovács Katira, tehát nem az Akácfa utcába, és a sor így szólt, hogy és baszta a nőket a pártirodán. Bocsánatot kérek, de így van a sor. Na most ez azt jelenti, hogy rendkívül korrupt csirkefogó volt, úgyhogy aztán el is váltunk tőle így családilag, és hát hogy mindent túlélt, 3-szor zárták ki a pártból, természetesen erkölcstelen viselkedés miatt, meg olyan kis túlzások miatt. Nagyanyámat, aki egy vérkatolikus szabolcsi asszony volt, beléptette a pártba 45-ben, mert azt mondja, hogy a kommunista pártnak szüksége van mama magára. Hát ha szükség van, akkor hát mit csináljunk? És akkor belépett a pártba, 3 hét múlva, vagy nem, 3 nap múlva, bocsánat, összehívta a taggyűlést apám, és azt mondta, hogy van itt 3 napja győzködöm, egy klerikális asszony, ezt ki kell zárni, és kizárták. Körülbelül 3 napig tartott a nagymamámnak.
De ez az ő anyukája, vagy az anyukádnak az anyukája?
Az anyának.
Mert még azt lehet volna szép, ha ezt a saját anyjával csinálja.
Nem. A másik nagyanyám az elég tragikus véget ér, de ne, szóval tehát így, ez egy érdekes család, azt akartam mondani. És aztán a következő dolog, hogy akkor már el voltunk válva, de a Szabadság téren az amerikai imperialistákról, azt hiszem, mert nem értettem az egészet, csinált valami szabadtérízét előadást, amiben tudom, hogy ő játszott a rohadt imperialistát, tehát ilyen soros dolog volt. Szóval mindenki, aki amerikai volt, az kockás nadrágban és szivarral volt, és rohadék volt, mert elrontotta a nem tudom mit. És az nekem nagyon tetszett, hogy olyan jó rohadék volt, aki szivarozott, vagy valami ilyesmi. Hát ez egy amatőr színész volt.
Aha. De akkor bábszínházat nem csinált?
Bábszínházat nem csinált.
Ugye a független színházakról beszéltünk, ami a jeled volt az óvodában.
Ugorjunk. Már 60 évet ugye.
Jó, igen. 60 évet szeretnél ugrani?
Nem, de hát hogyha azt mondtad, hogy független színház, akkor...
De miért? Az Orfeó nem volt független?
De, de.
És az 60 évvel később volt?
Nem, nem. Az Orfeó az 69-ben alakult. Képzőművészek azt gondolták, hogy ugye 68 után bezárult a politikai cselekvés lehetősége az egész Európában, ugye? És akkor mindenki átment kulturális területre. Megjegyzem, már 68-ban is ugye a Jean-Louis Barrault megnyitotta az Odeont a francia, tehát a párizsi diákok előtt, tehát már tulajdonképpen a színház és a politika közeledett egymáshoz már ebből a szempontból. És akkor majdnem mindenki a kulturális területen kezdett el dolgozni. Most ez a kicsi radikális társaság is 69-ben a Képzőművészeti Egyetemen alakult társaság volt, és azt gondolták, hogy meg kell mozdítani a képeket. Tehát nem elég már csak így passzívan kitenni a falra, hanem mozduljanak meg ezek a képek, és akkor elkezdtek báb dolgot csinálni, és én akkor már az irodalmi színpadon Radnótinak az elődjén dolgoztam, és meghívtak, hogy mondjam alá az egész Györe Imre által írt verses darabot, az Orfeó szerelmét, és a bábosok majd arra mozognak. Úgyhogy ez megtörtént, és akkor így ismerkedtem meg a társasággal, és egy kis idő múlva az Orfeó társaságon belül, amelyikben ugye volt báb, volt zene, volt képzőművészet, fotó, stb. Megcsináltuk a stúdiót, és ez volt az Orfeó stúdió, ami aztán 74-től stúdió K néven dolgozott tovább.
Aha. És mennyire volt független mindez, amit előtte csináltál? Tehát a Pince Színház, mennyire tudott független maradni az egyetemi színpad?
Az egyetemi színpad független maradt egészen 69-ig, mert akkor hagytuk ott. Uh-huh. 69-ben csináltunk egy puccsot, mert szóval, hogy ugye azt szerettük volna, az egyetemi szempont hosszú történet, abban nem mennék bele, Jordán már ezerszer elmondta mindenhol, úgyhogy... Tehát tényleg a társadalmilag érzékeny közönségnek 508 hely volt a nézőtéren, és álltak a fal mellett is, ugye ez a 60-es évek, illetve... Igen, 60-as éveknek a közepe, tehát amikor a Balázs Béla stúdiónak, akkor a lengyel kisfilmek jöttek, ez a filmrész, akkor ezek az irodalmi estek voltak, amik tényleg fantasztikusak voltak, olyan száműzött írók tartották a bevezetőket, mint például mondjuk Áprili Lajos, meg szóval egy Puskin est volt, akkor az Áprili Lajos. Tehát nagyon izgalmas dolog volt. Később aztán jöttek, azt hiszem, hogy a 60-as évek közepén jött a Latinovics, a Mensáros, amikor már nagyon komoly dolgok voltak. De olyan műsorok voltak, mint a stúdió nem tudom hány, amik a televízióban voltak, tehát amik a nap aktualitásokon is az avantgárd és nagyon izgalmas kulturális termékeket eresztette be, mint egy szelepen, abba az állóvízbe, ami most ez egy kicsit képzavar, de mindegy. Szóval, tehát beeresztette abba a teljesen merev kulturális életbe, ami a 60-as években jellemezte a magyar kultúrát. Tehát akkor jelent meg ott Beckett, például Ionesco és a többiek. Ezt még így engedték. Ez volt a Horizont nevezető ilyen élő folyóirat, és akkor lehetett róla beszélni. Nagy világestek és így tovább. Tehát ez sehol máshol nem volt.
De neked is voltak ott irodalmi estjeid?
Voltak irodalmi estjeim, de én ezekben mind részt vettem. Tehát uh-huh. ezekbe kezdtem el rendezni például kis részleteket. És aztán volt két önálló estem, az egyik egy Salinger motto köré csoportosult, és tulajdonképpen úgy szedtem össze, ez 67-ben volt, úgy szedtem össze a résztvevőket, illetve az írókat, költőket, akiket mondtam, hogy megpróbáltam rímeltetni az én életemnek a furcsaságére. Nem a saját életem, a korom. Tehát az, hogy valami a háború előtt kezdődött, akkor egyszer csak volt egy háború, akkor utána... Ugye, tehát már csak az én bizonyítványaim is négyfélék abban. Először még Budapest székesfőváros, és akkor a legjobb jegy az 1-es volt, aztán fél évben megváltozott, a legjobb jegy a 7-es volt, aztán az első évben hit és erkölcs tan volt, a második évben már nem, akkor a harmadik évben már az 5-ös volt a legjobb. Szóval tehát egy olyan helyzetben voltam, hogy állandóan változott minden. A minimum az volt, ugye, hogy a fali újságon megjelent, aki elkésett, az tolta az imperialisták szekerét, az mindig egy másik alak volt, a szekér az mindig maradt, és az illető, aki elkésett, az tolta. Szóval ilyen játékok voltak. Ja, én magam is írtam darabot, az nagyon jó volt, no. Az nagyon jó volt, ötödikes voltam, mert emlékszem. Én játszottam magát Sztálint ebbe a dologba. Elfogtak a német fasiszták, csak összekevertem a dolgokat, szóval. Tehát a Sztálint elfogták a német fasiszták, és nem akarta megmondani, hogy hol vannak a partizánok. És addig ütött, verte, szóval engem talán a Hagelmann Gyuszi volt az egyik fasiszta, nagyon átélte a dolgot. Ez volt a katedrán, szóval csináltam.
És ezt te magad írtad, ezt a remekülőt?
Igen, ezt én írtam, igen, hát nem tudtam én, hogy a Sztálint nem fogták el a fasiszták, de nem baj. Rendezni, ott kezdtem el az egyetemi színpadon, és aztán később az irodalmi színpadon is, amikor volt rá lehetőség. Ugye tulajdonképpen a Ruszt volt a mi istenünk, Ruszt Jóska, és ő neki meg a Grotowski. És akkor a Grotowski nyomán a Halász Péterrel együtt, a Halász Péter nem írt akkor még, de ez volt az első, amit írt, a Pokol 8. körét a Pilinszkinek a verses darabjából. És ez a Pokol 8. köre, ez igazából egy Grotowskiáda volt. Uh-huh. És ezzel lehetett aztán külföldre is menni, meg mindent, ez egy óriási dolog volt, és a Halász Pétert ez emelte föl tulajdonképpen. Na most természetesen én, mint jó tanítvány, azonnal egy ilyen csináltam. Vágó Péter írt, aki nem most halt meg nem régiben, ő akkor nézőtéri felügyelő volt az egyetemi színpadon, és drámaíró. Tehát voltak novellái, szerettem egy novelláját, és abból csináltam egy előadást, ahol ilyen színészkínzató előadás volt. Az egyik ilyen előadó terembe próbáltuk, ahol a színészek ilyen sörös ládával rohantak föl le, hogy megfelelő fizikai állapotba kerüljenek, mert már a Ruszt is a kövekkel, Duna kövekkel csinálta a Pokol 8. köret, gondoltam, nekem meg sörös ládával kell csinálni. Szóval az volt az első komolyabb rendezésem.
Értem. És te már, mikor az egyetemi színpadra jártál, akkor biztos voltál benne, hogy színész leszel?
Nem. Ja, de hát igen.
Ez nem, egy elég egyértelmű nem, bocsánat, válasz volt.
Nem, igen, mert, nem. Szóval, hogy arra, hogy én színművészeti főiskolára menjek, az...
Ja, nem. Ha nem mondom, hogy színész leszel.
Nem tudom. Azt tudom ugye, hogy 62-től már szóval hívogattak a rádióba. Jaj, de szomorú, most mentem el a kiüresített rádió előtt. Az életemnek egy nagy része ott zajlott. Ott van Anikó is, aki tanul rá, és akivel nem tudom hány könyv. Igen. Szóval, és akivel rengeteg könyvet csináltunk, és felolvastam hosszú könyveket és nagyszerű dolgokat. Na mindegy. És illetve nem mindegy. No. Szóval, hogy 62-től már ott hivogattak, és rengeteget dolgoztam a rádióban, azt például nagyon szerettem. Tehát a rádióban, a szinkronban 63-tól, és aztán 63-ban elkezdtem filmezni a Bacsó Péter első filmjében voltam. Én nagyon szeretnivaló fickó, rengeteg szerelmes levelet kaptam. Nyáron egyszerű szörnyű film. De hát azért az első asszisztens Huszárik Zoltán volt, szóval nem volt egy rossz játék az, igen. Hát ilyenek voltak, úgyhogy akkor én már mindenfelé voltam. 63-ban kezdtem a Nemzeti Színházban, a Blaha Lujza téren, az Ember tragédia londoni színben voltam, második diák. Az egy híres előadás volt, ez volt a Básti Lukács Margit Major Tamás. És minden kis szerepet fantasztikus színészek játszottak, szóval tényleg élvezetes volt. Szörnyű volt a bemutatkozásom, ezt azért elmondom.
Mit csináltál?
Hát nem csináltam semmit, hanem ugye az ezredik előadás következett, amit hát a tragédia ezredik előadása, és felújították új szereplőkkel, új szereposztással. És akkor megjelentek az új szereplők, és így sorba álltunk, hát a tragédiának rengeteg szereplője van, és így egy vonalba álltunk fönn, és jött a major, és így álltunk. És a major, most felálltam. Na, jó, szóval, és a major elkezdett bemutatkozni. Major Tamás. És én valahogy azt mondtam, hogy úristen, és hogy fogom mondani ezt, hogy Fodor Tamás? Azt hiszi, hogy hülyéskedik. Olyan zavarban voltam, így elkezdtem remegni, és amikor hozzám ért, és a major Tamás, akkor mondtam, hogy Fodor Tamás, és hátraléptem, de a béke díszlete volt benn, ami este volt, és ez le volt takarva. És leestem, ez két és fél méter magas, összetörtem az egész díszletet, nem mertem megszólalni, és ott áll tényleg mindenki a magyar színészet színe java, néma csöndbe, ekkora csöndet én a halálom napján nem fogok. Szóval ez valami egészen fantasztikus, és akkor láttam a major kopasz fejét, azt mondja, él még. Szégyen szemre, ahogy ki kapaszkodik az ember ebben. Ez volt a bemutatkozásom a Nemzet színpadán.
Ez igen. De akkor már ismertétek egymást a majorra, nem? Akkor súgtál neki előtte?
Nem, az később volt.
Az később volt.
És azt nem major azt nem tudta, hogy én súgtam neki. Hát ki tudja azt, hogy a kisfiú oltan súg neki. Nem.
És a Nemzeti nem vonzott? Sose?
Az egy borzasztó színház volt, bocsásson meg Isten, mindenki úgy sírja vissza, hogy Istenem, felrobbantották, hát én ilyen rossz színházat. Nekem a legnagyobb élményem az volt, hogy mi a negyedik emeleten ezek a kis szereplők, meg statiszták ott töltöztek, és volt egy teherlift, mert nem fértünk be. És teherlifttel mentünk fel, és ilyen rácsos teherlift, az. És mondom, ez jellemző erre a színházra, hogy én ezt hogy utálom, ezt a rácsos teher, és én úgy érzem magam, mint egy szállítmány. És akkor aki ide kerül, az a szállítmány. Szóval ez valami borzasztó, én nem akarok ilyen színházba játszani. Szóval ez nem volt jó. Annak előtte még a Víg színházban voltam, ami akkor még Magyar Néphadsereg színháza volt. Nem, már Víg színház volt, azt hiszem átkeresztelték. És akkor a Faustba, az Kazimír Kazán rendezése volt, akkor ilyen húsvéti nép voltam. De onnantól már 64-től én már rendesen a József Attila Színházban játszottam 3 évig, virtuális társulati tag voltam.
Az azért, mit jelent?
Hát az, hogy számoltak velem, ott volt a fényképen meg minden, de státuszrendszer volt, és akkor azt meg kellett várni, ameddig valaki meghal. Mert akkor lett egy üres hely, szóval ez ilyen rendszer volt, nem volt szerződés. És akkor, amikor 2,5 évet vártam, de már minden szerepet eljátszottunk tényleg mindenkivel, akkor mondta a színházi titkárnő, aki hát az Atya Úristen volt, és azt mondta, hogy Tomikám, van neked valami polgári foglalkozásod? Igen, mondom, tanár vagyok, diplomám van, meg nem tudom, és a nézeges körül. Értem. És akkor így eljöttem onnan. Hát nem volt hely. Szóval nem volt hely. De
maradtál volna? Te tetszett az, ami ott volt?
Tetszett, mert megújult a József Attila Színház. Tehát 64-ben azért kerültem én oda, mert a Kazán István, aki akkor egy nagyon jó rendező volt különben, utána posványosodott a dolog, azt hiszem. De akkor egy nagyon jó rendező volt, és az Anoilnak a Beketjét csinálta meg. A Darvas Ivánnal és a Koncz Gáborral. A Koncz akkor végzett a főiskolán. És én nekem volt egy ilyen jelentős szerepem, a Kisbarátom, ami óriási sikert aratott. Írtak róla újságban, ez volt az első kritika, mindenki. az Ivánnal voltak közös jeleneteim, és nagyon szerettem azt az előadást, sokáig. Tehát az volt az első, amikor a tárgyaknak metamorfózisa volt a színházban, amikor nem naturálisan voltak a dolgok, hanem lócákkal játszottuk, a lócák voltak, hol lovak, hol a templom belső, tehát ez egy izgalmas, az a játék volt, ami már majdnem független színház. Uh-huh. Csak aztán ugye a József Attila Színház is az a színház volt, ahova a rosszakat tették, akik már vidékről már éppen feljöttek, tehát valami baj volt, a Darvas is azért volt ott, előtte a Sinkovics azért volt ott, szóval ilyen börtönviseltek voltak ott, de ott volt a Bodrogi Gyuszi, a Gobbi Hilda, és szóval rengetegen, nagyon, nagyon jó kis színház volt, egy kis társalgó volt, ennél valamivel kisebb, oda zsúfolódtunk be, ahányan voltunk, és volt négy kis öltöző, két férfi öltöző, és két... Tehát tulajdonképpen így együtt voltunk. Ez egy jó játék volt, és akkor elmentem, akkor jött a szinkronban egy társulat, 67-ben, hogy szinkron színészek egy társulatban voltak, és akkor én éjjel-nappal szinkronizáltam. Uh-huh. És miután ráértem, megtanultam a gyártásvezetést, a vágást, az előkészítést, az asszisztenciát, csak úgy játékból, mert nem volt, nagyon messze laktam, és nem volt kedvem hazamenni. Első tekes 8 óra 20-kor, a második tekes este 11-kor, szóval egyszerűen ez volt a munka. És akkor ez is ment egy darabig, akkor mentem az irodalmi színpadra, tehát a Szendrő Ferenc volt az igazgató, az borzasztó volt. És akkor nagyon rossz előadások voltak ott, és akkor egyszerűen azt mondtam, hogy én nem, ezt tovább nem csináljuk. És akkor találkoztunk az Orfeóval, és mivel polgári foglalkozás kellett, én akkor bementem a Pannonia filmstúdióban, a stúdióban, az 71-ben volt, bementem és mondtam, hogy a spatzelftárshoz, nem tudom mi volt a keresztneve, elftárs volt a keresztneve, spatzelftárs, nem tudom. És ő volt a gyártási osztály vezetője, és mondtam, hogy én dramaturg szeretnék lenni. És akkor mondta, hogy hát nyugodtan lehetsz dramaturg, mert megvan hozzá a diplomád, meg a nem tudom, hogy milyen nyelven tudsz. Mindent megtanulok, nem érdekes. Szerinted ne legyél te dramaturg, azt mondja, legyél rendező, a dramaturgnak az álmon a seggén kell ülni. Nem tudta, hogy a rendezőnek is, de mindegy. És akkor meghívtam a stúdióvezetőt, akkor a Fehér Imre volt, aki egy kitűnő filmrendező volt, talán a Bakaruhában című filmet rendezte, és egy nagyon jó szemű pali, és látta, akkor vette oda, az is egy ilyen száműzetési hely volt a Pannonia filmstúdió, szóval...
Tehát te az összes száműzött helyen voltál.
Igen, nagyszerű emberek voltak, szóval te olyan dramaturgok voltak, hogy az valami őrület, tehát de ott kezdett ugye a Rózner Géza, akit később Bereményi Gézának hívtak, tehát együtt dolgoztunk, és az volt a Fehér Imrének a módszer, hogy mindenki kezdje alulról. Tehát először üljön be asszisztensnek, lássa, hogy mit kell a színészeknek csinálni, meg milyen hülye a dramaturg, rossz szövegekét ír, stb. És és így volt a Bereményi is. A Bereményi talán két évig volt asszisztens. Mm. És ott megtanulta, hogy mit jelent az, hogy színészeknek írni dolgokat. És én is mindenfélét írtam, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor most megkapod az első lengyel filmedet, hajra, rettetesen szerettem, nem tudom mi volt az, ilyen négy felvonást, ami azt jelenti, hogy az egy ilyen 30-40 perc, és akkor láttam egy Malgorzsáta nevezetű színésznő, az volt a keresztneve, és mondom, ez a Csomós Mari. És az volt az első, hogy én a Csomós Marival szeretnék dolgozni. És akkor ez volt, megírtam a szöveget lengyelből.
Nyers fordítás.
De tudtam szöveget írni, mert tudtam, hogy milyen szövegeket kell írni a színészeknek, úgyhogy az rendben volt.
Tehát de a nyelvi képességeidet az édesapától örökölted ezek szerint.
Hát, jártam én bölcsészkarra azért, figyelj, szóval. Na, szóval, hogy megcsináltam ezt, és akkor ott maradtam. És ez sokáig ott volt, azt hiszem 80, 82 vagy 83-ban hagytam abba, amikor az Onidon családnak egy új szériája jött, és azt mondom, most kész. Itt megcsináltam az első évadot, több Onidon nem akarok csinálni.
Nem szeretted az Onidon
de
családot?
De szerettem különben, de hát nem, én nagyon komoly filmeket csináltam. Szóval tényleg a világirodalomnak a legjobb. Tehát az a minimum volt, és én mindenkivel dolgoztam a magyar színészekkel, és ez volt nagyon jó. Tehát amikor még a szinkron olyan volt, hogy egy volt, és olyan volt, hogy Tovstonogovnak a Gorki kispolgárokjából készült előadását, híres leningrádi előadását megcsinálta tévéjátéknak, és az a minimum volt akkor, hogy Rutkai Éva, Váradi Hédi, Mádi Szabó, Gábor, Kállai Fej, tehát ez csak ilyen színészekkel lehetett dolgozni, és nagyszerűen. És akkor tényleg mindenkit meg lehetett ismerni, akik már ismertek engem a mikrofonnak a túloldaláról, mert akkor már volt egy szinkron gyakorlatunk, tehát tekintély is volt minden. És ez 83-84-ig lehetett csinálni.
És közben te játszottál?
Várjál csak. Volt, igen. Ja, akkor ott voltunk a HVDS, Helyi Ipar és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezetének Akácfa utcai kultúrházában, és Kati volt ott ilyen művészeti előadó, vagy valami hasonló, és a Novák Tata hívott minket, mert ugye mindenhonnan kiraktak. Tehát kezdtünk ott, ahol a ma is a stúdiókában, az egyik oldalán, az volt a Hazafias Népfront 9. kerületi székháza. Székház. Szóval egy tanácsterme. És a tanácsteremben 71 telén mutattuk be az Etoile-t, a Sempronnek a Háborúnak vége című forgatókönyve alapján. És hát ott csináltunk egy ilyen klubot, ahol minden héten valaki meghívott vendég volt. És ez tulajdonképpen másfél évig ment, amikor sorra került az 56-os forradalom kérdése, és aztán az ottan megszűnt. És akkor mondták, hogy ott festeni kell. Mindig festeni kell. Úgyhogy most, amikor az Orbán Viktor azt mondta, hogy ki kell festeni a kórházakat, a szívemhez kaptam, hogy kit rúgnak ki. Mert minket mindig ezzel rúgtak ki mindenhonnan. Mentünk a Dagályi Ifjúsági Klubba, mentünk a Ganzmávakba, ahol később a Fekete Lyuk volt. Ott már be se lehetett menni. Alapból festettek. Tehát ott már be se tudtuk mutatni a születet, mert jött a Magyar Ifjúságnak az híres cikke. És akkor mentünk ide, mentünk oda, és a végén sehová ki lettünk tiltva. 8. kerületből, ez a 8.
Igen. Igen.
8. kerületből örökre.
De ez mit jelent, hogy ki vagy tiltva a 8. Nem tetted be a lábadat a 8. kerületbe?
Igen, körlevél volt, hogy senki soha ezt a társaságot be nem fogadhatja. Aha. Volt egy nagyon jó kis kultúrázigazgató egy egész pici helyen, a Rákóczi téren. Tudjuk, hogy mi volt Rákóczi téren, de nagyon jó kis. De ott se tudtunk már rendes premiér tartani. Ott a Bereményi Gézának a Poremba című művét játszottuk 3 alkalommal, úgyhogy a 3. alkalommal már Vitányi Iván és a többiek voltak ott, hogy megvédjenek minket. És megnézték, és próbáltak megvédeni. Akkor volt nagyon szép kis levelezés. Vitányi, Gyurkó, Acél, nem, hogyják, Posgai, Acél, és akkor nem történt semmi. Szóval csak leveleztek, hogy hát ezekkel valamit kellene csinálni.
De volt olyan, hogy leállítottak egy előadást, hogy nem mehetett végig, vagy nem engedték,
persze,
hogy
egyszer... például ez az előadás sosem mehetett végig. Aha. És a szüret sem mehetett végig, onnan kitiltottak a fesztiválokról minden. Úgyhogy 74-ben azt mondtuk, hogy vége ennek az egész dolognak, és akkor már megépítettük azt a házat Pilisborosjön, ahol tudtunk dolgozni, próbálni, élni. És akkor 2 évig ott voltunk, és miután valahol hát be kellett mutatkozni, akkor Jancsó segített ebben, Mezei Éva, aki rendező volt, és a Novák Tata. Uh-huh. És a Novák Tata mondta, hogy hát ők ott táncolnak a Bihariba, és odaadják heti 3 alkalommal a termet, és próbáljunk lent is. És akkor lent is dolgoztunk egy kicsit, fönt is a Bihari próbatermében. Aztán nagyon rendes volt ez a kultúrház, és szinte átalakította nekünk a termet, mind 82-ig.
Mert akkor festettek.
Akkor festettek.
Hogy kitaláltam.
Ez így volt. Azért festettek, mert a Rajk Laci volt az utolsó, aki az építészetről kellett, hogy beszélj, isteni jó társaság volt különben, szóval akik előadtak, tehát az is egy ilyen műsor volt, ahol én voltam a te, és akkor nagyon sokkal híresebb és jobb fább emberek voltak, mint én.
Olyan nincs.
Dehogy nem, Kerényi Grácia volt az első, de mindenki, isteni jó műsorok voltak. Őrsi Pisti ott szavalta Rákosihoz írt verseit, nagyon jó volt. Szóval, és aztán...
Tehát a Rajk volt a vendég. Rajk lett volna. Egyébként ő tervezte a stúdiókát is, ugye?
Mindig szegény. Ötször tervezte a stúdiókát. Úgyhogy megtervezte egyszer a Rácz fürdőhelyén is, aznak meg megvannak, a nagyon jó kis színház lett volna. De aztán a 8. kerületbe is, hát, szóval mindegy, sokat, a Mátyás utca 9-et, akkor itt veszekedett a Ferencvárossal, hogy sikerüljön. Úgyhogy
szóval Bihariból is menni kellett festés miatt?
Nem a Bihariból, a lenti teremből, mert a Demszky már nem jöhetett. Uh-huh. És akkor nem jöhetett, és akkor volt egy elnökasszony, hogy hívták, nem tudom. Mindegy is. Igen, azaz, Somosiné, vagy valami ilyesmi. Akivel különben nagyon jóba voltunk, és akkor behívott a szakszervezetbe a Benzorusz, és mondta, hogy Tamáskám, én a Rajk Lacit nagyon szerettem, meg a papáját is, de nem tudok mit csinálni. El kell mennetek, festünk. És akkor ez történt, és onnan aztán volt egy másik nagyon rendes ember, Aquincumba, a fővárosi gázművek, a Gyimesi László, és akkor onnan ott voltunk elég sokáig, 80... Hol tartunk? 86, igen. 86-ig, akkor jött szembe a Svajda a körúton, és mondta, hogy gyere már le Szolnokra, mert én szeretnék ott egy társulatot csinálni, és a fiat, Szikora, Ács, Jani Csizmadia, meg te, és akkor négyen lesztek rendezők, nem lesz főrendező, és kollektív munka, és minden. És mondom,
demokratikus színház.
Igen, és mondom,
hogy... Olyan tudok, van egyébként?
Írtam róla egy székfoglalót, igen. Két részes. Na, szóval már a székfoglaló. A demokratikus színház, az nem tudom, hogy hány részes. Szóval, hogy, és akkor mondtam, hogy hát én nem tudok lemenni, tudod, nagyon jó, stúdiókával vagyok, én ott nem hagyom. Hát jöjjön le a stúdióká. És akkor leszerződtetett 6-7 embert, akik hajlandók voltak lejönni, és akkor azzal a feltétellel, hogy mindenki mindenben benne lesz természetesen, de lesz két olyan alkalom, amikor a saját produkciónkat csináljuk, és a szponzorálja a Szolnoki Színház. És ez ment is 3 évig, de utána tarthatatlan volt, mert mindenki mindenben benne volt, egyeztethetetlenek voltak, de így is létrejött. És aztán elcsábított a politika 90-ben, tehát már azért se volt, és akkor már csak két bemutatót tudtam egy évben csinálni, mert akkor ilyen ingázás volt, hogy rohantam Pestre. Még tulajdonképpen hétfőn lehetett próbálni, még kedden is délelőtt lehetett próbálni. A lényeg az, hogy kedden 3-kor már fönt kell lenni, mert interpelláció van, tehát onnan nem lehet hiányozni.
Ne szaladjunk ennyire előre, még az érdekelne a stúdió, Kále, hogy miért K lett?
Ó, hát mert a legtöbb szó a K. Szóval, tehát a közösségi kísérleti, kritikai, amit akarsz. Szóval ez az egyik, és akkor nekem egy példaképpen van Brecht, Kainer úr történeteiben, és a Kainer úr történeteiben annyi történetem van, ami mindre jó, mindre jó. És most is kim van a stúdióká falán, hogy K. úr találkozott egy ismerősével, aki azt mondta, hogy na, hát maga semmit se változott, ó, mondta K. úr, és elsápadt. Tehát tulajdonképpen ez volt az arszpoétikám, és ezt a mostani stúdióká is magáévá tette. De van egy csomó ilyen az, hogy meg, csak rosszul idézem, de mindegy. Szóval, hogy rég nem láttam, szóval nagyon sok gondom, bajom van, mondta K. úr, azt mondja, miért, mivel foglalkozik? a következő tévedésemre készülök. És ez az megint az én arszpoétikám.
Hogy... Na, ezt akartam is idézni, na, hogy ezt te szoktad mondani.
Igen, abszolút. Már elfejtettem.
Teljesen jó volt. Mind dolgozik, kérdezték K. úrtól. Sok gondom bajom van, felelte K. úr. A következő tévedésemre készülök.
Igen.
És mit tartasz a legnagyobb szakmai tévedésednek?
Minden. Amit csinálok, az mindent, mert hogyha nem tartanám tévedésnek, akkor nem fognék bele a következőbe. Szóval ez, tehát az ember nem tudja kijavítani csak egy újabb munkával. Uh-huh. Azt hiszi. De hát az is egy tévedés lesz, mert azt mondja, hogy most majd akkor csinálok valami mást, amiben ezt állandó konfliktusban vagyok magammal is, meg a környezetemmel. Szóval, tehát nem...
Tehát örök elégedetlen?
Igen. Sok mindent nem szeretek a színházba.
Na, mit?
Sok minden.
Na, mindent. Példád. Mindent?
Igen. Szóval...
De mi ez, ami idegesít benne?
Most éppen 8 repertoár darabom van. Most a személyesen azt nem mondom, hogy mi idegesít, mert az idegesít, hogy mindig, minden nap más van, és minden nap tulajdonképpen újra kell készülni, és újra kell fölmelegíteni a dolgot. Most egyszerre a mai napot arra használtam, hogy előre tanuljak a holnapi próbára, ami reggel lesz, és az egy ír darab, és azt tudni kell, pedig később lesz a bemutató, de nem lehet akkor próbálni, hogyha az ember nem tudja. Ezt az egész nincsenek elképzelései, és ugye rosszul tanulok, mert ugye tanulok, egyszer csak odaszaladok az internetre, megnézem, hogy miért ez a kifejezés, miért így fordították, mi ennek az értelme, mit lehetett volna még mondani az ige helyett itten. És akkor megnézem, hogy de ennek van valamilyen kulturális hátországa ennek a kifejezésnek. Valahol ez már mintha szerepelt volna. És akkor megnézem, és akkor ez érdekel engem. Akkor meghallgatom, hogy beszélnek az emberek, hogy ezt a kifejezést. Miért ide teszi az, hogy ez? Miért nem a végére? Mert hogyha ezt így mondom, hogy... Most semmi nem teszem, de mindegy. Tehát, hogyha itt a második helyen szerepel a... Bocsánat, semmi nem jut az eszembe a holnapi anyagból, Jézusom. Na, szóval, hogy... Úristen.
Mire ez a videó kijön, már rég túl leszel a holnapi próbán.
Igen, tehát akkor erre kell készülni, de ez délelőtt lesz, és este pedig Shakespeare lesz, a Prospero, ami hát végig szöveg, és nádasdi, és nagyon jó ritmusa van, és minden. És akkor az minden hónapban egyszer megy, illetve háromszor, de 3 nap egymás után. És az tényleg olyan, hogy egyszerűen meghal az ember. Tehát amikor ugye elkezdem, jön be a közönség, látom a függönyön keresztül, hogy jönnek be, akkor már azt érzem, hogy semmi problémám nincs, tudok mindent, de itt valami van. Bocsánat. Mikroport. Ja, ott is mikroportom van ugyanis. És
ott is csapkodod?
Nem, ott vigyáznom kell. És az elején ilyen varázslat szöveg van, ami tulajdonképpen az Odüsszeiának az ógörök kezdete, és azt kell elmondani. És akkor és az ember akkor már meg van őrülve, akkor rohanok fel a következő emeletre, hogy odaérjek egy fél perc alatt a lányommal, és onnan szólok le, akkor onnan vissza, és akkor ilyen a színpad, és akkor meg kell állni, hogy ne csúszson a cipőm, mert nem vizeztem be a talpát, jaj. Szóval, tehát ilyen játékok vannak, úgyhogy mindig van valami, ami az embert életben tartja, úgyhogy... Tegnap volt ilyen egészségügyi napom, egy évben egyszer el kell menni, mert a kardiológus azt találta ki, hogy én veszélyeztetett vagyok. Aztán mindig megállapítja, hogy nem vagyok veszélyeztetett, és ad egy garanciát, hogy most nem lesz sztrókom és nem lesz infarktusom. Meddig? Hát egy évig, biztosan egy év múlva jön vissza. Na most akkor rendben van, és akkor azt mondja, hogy egész jó, egész rendben van a pitvarfibrillációja, mit csinált? én csinálom, edzek, vagy mi a fenét csinálok. És akkor azt mondja, a GG-sz, aki az el kell menni, hát most rendben van minden, mit csinálom? Ordibálok, hát kész.
Úgy, na, szóval így... mi az, amit nem szeretsz a színházba? Az, hogy ennyi félét kell játszani?
Nem,
vagy?
Nem. Az, hogy azokban, amiben játszom, azok a próbák során mindig magamévá teszem a rendezőnek az elképzeléseit, és igyekszem azt mondani, hogy ez jó. Ez most jó. És akkor azt szeretem. És akkor egyszerre csak jön egy másik rendező, és akkor azt is elkezdem szeretni, és akkor olyan csúnyán nézek rá, hogy ennek nagy a füle. Szóval, vagy nem is láttam, ilyen orra van. Szóval, hogy akkor az ember így elkezdi vissza, és most mit? És akkor vannak ilyen divatok. És akkor olvasom a kritikákat, nem az enyémet, az nem izgat, amikor rosszat írnak.
Sose háborodsz fel?
Hát az MGP egyszer írt egy a mozgó világban egy 12 oldalast az én harmadik Richardomról. Na ott senki meg nem maradt. Senki. De szóval úgy, hogy minden mondatában akkor átszúrt, de az jó volt. Szóval olyan jól csinálta, hogy az valami dermesztő. Én azokat a kritikákat nem szeretem, ahol másokat dicsérnek. Mert szóval nem...
És a téged?
Engem nem kell dicsérni. Amikor másokat érdemtelenül... De érdemtelenül. Miért nem veszi észre? Azt mondja, az egyik kritikus, a rádióban hallgattam, beszél arról, hogy a Legyek, amit most játszom az Örkény Színházban, hogy a Legyek a zsarnokságról szól. Hát ez lehetetlen, hát ott ült. Hát miért nem veszi észre, hogy ez nem a zsarnokságról szól? A zsarnokság az egy adott dolog, ott van, 44-ben írta a Sartre ezt a darabot, és azóta is teljesen aktuális. De hát itt nem arról van szó, hanem egy morális kérdésről van szó végig, hogy valamiért, valami ellen harcolni, vajon meddig lehet, mikor mondja az ember etikusnak ezt, hogy mennyi áldozat szükséges ahhoz, hogy én azt gondoljam, hogy te szabad vagy. Vajon szabad vagy-e egyáltalán? Tehát abszolút a szabadság kérdésre, csak fel kellene lapozni azt, hogy egzisztencializmus, csak fel kéne a kritikusnak, csak meg kéne nézni, hogy mi a fenéről szól ez az egész világ. És akkor azt kell mondani, hogy minket már mikor is kezdtük el ezt az egészet a Szemprömbe, tehát 71-ben néztük a filmeket, az algéri csatát, néztük az Iffet, szóval ezeket a forradalmi filmeket, a Zabriskie Pointot, a többit. És akkor is az volt az alapvető kérdés, hogy meddig szabad elmenni a szabadság valakire való ráoktrojálásában. Vajon szabad-e robbantani, és akkor még nem is hívták terrorizmusnak, vajon szabad-e robbantani, vajon igaz-e a spanyol diákoknak az a játéka, hogy figyelj, nem lehet a frankóékat megváltoztatni csak akkor, hogyha kényelmetlenné teszük a turisták számára azt, hogy Spanyolországba jöjjenek felhőtlenül nyaralni, tehát valamit robbantani kell, vagy valami ilyesmit, és akkor sok vita volt ezzel, meg nem tudom, vajon tényleg embereknek kell meghalni azért, hogy bizony a másik oldalon, tehát ezek az ellentétek, bocsánat, ezt megszakítom, most volt egy konferencia, az Akadémiai Dolgozók Fórumán vettem részt, ahol a színházról kellett valamit mondani, és ehhez el kellett olvasnom azt a szörnyű, hát nem mondom, hogy pályázat, hanem ugye elvették a TAO-t, és a TAO helyett kvázi pályázatokat írtak ki arra, hogy azt a pénzt, ami egyébként járna a jegyek után, amiket értékesített egy független színház, azt újra megpályáztassák, és azoknak osszák ki. Na most kérem szépen, ott nem azt írták ki, hogy pályázat, mert nem találtam sehol az interneten, se a minisztériumnál, hanem a gyíkba, tehát a gyakorta ismételt kérdések, vagy mi, hogy hívják, ott véletlenül 11 feladatot kellett teljesíteni. És hogy szól az első? Azt mondja, pályázni lehet 18 millió forintért, de csak egyet lehet a nem tudom hányból választani. Az az elsőnek a címe, hogy nemzeti történelmünk dicső napjai. Most, hogyha azt írja ki, hogy nemzeti történelmünk napjai, akkor rendben van. Nemzeti dicső napjai, ebből hogy lesz dráma? De igen, hát a Shakespeare Vilmos azt mondja, hogy igen, hát a nemzeti történelmünknek, hogy a Lear királyt veszem elő, a Macbethet veszem elő, a harmadik Richardot veszem elő, az ötödik Henriket veszem elő, a hatodik Henriket veszem elő, ez mind dicső. Hát persze. Hát hogy lesz dicsőből konfliktus? Hát hogy lesz egyáltalán valami? Most nálunk mi a dicső? Bánkbán? Az dicső? Azok dicső napjai a magyar nemzetnek a bánkban, hát tiszta konfliktus az egész. Hát hogy létezik az, az miért dicső napjai? Hát ott gyilkosság van, királygyilkosságtól kezdve, megszeplősítés. Hát úgy a katona egy fillért nem kapna. Mi se kaptunk, mert azt mondták, hogy forráshiány.
Jó. És de te milyen dicső napot választottál, vagy dicső időszakot? A pályázathoz, vagy a stúdió kávéját?
Nem, hát semmit, nem lehetett. Nem lehetett, ha valami más alpontot néztek ki, az, hogy Kárpát-medencébe eljuttatni, amit tudom. Teljesen mindegy, akkor se nyert, mert a gyarmati kata most tényleg azt próbálja megcsinálni, hogy
a stúdió K-igazgató.
Igen, hogy kapcsolatot vegyünk föl Horvátországgal, Szlovéniával, stb. Tehát egyáltalán a Balkán felé mozduljunk, és tudjunk valamit a Balkánról, és ők is tudjanak valamit mást. És hát, szóval, tehát egy nagyon izgalmas dolgot, nem, hát ez nem díjazzák. Ellenben kapott a Dunapalota. Dunapalota félmilliárdot, ha jól emlékszem, félmilliárdot. Hát én kíváncsiságból fölmentem a Dunapalota oldalára, és szerettem volna jegyet vásárolni, hogy mi van a Dunapalotában. Hát jó, van januárban azt játszották, hogy lampionos városnézés a Dunán. Ó, na, majd februárban biztos van lesz, hogy lampionos városnézés a Dunán. Ez körülbelül a havi 45 előadás. Lampionos városnézés. Szerettem volna jegyet venni. Mennyi egy jegy? 10.500. Na most ezt kell félmilliárddal támogatni lampionos városnézés borkostolással. De az embernek az esze megáll, aztán rájöttem arra, hogy nagyon megvan ám ez firkálva. Szóval úgy van ez megfirkálva, hogy a Dunapalotában van egy kis úgynevezett, talán független színház, ezt nem tudnám megmondani, úgy hívják, hogy Kanizsai Magyar Udvari Színház. Na most
Andrássy Attila.
Andrássy Attila. Pont ezt a nevet nem ismertem, csak onnan ismertem, hogy a szabadkai színészeknek volt az igazgatója, és a szabadkai színészek egyszerűen azt mondták, hogy nem hajlandók többet színházat ezzel az emberrel csinálni. Úgyhogy ez az ember idejött, és itt most állítólag a fősugó. Tehát még sugóbb, mint a Vidnyánszky. Na most ő csinál pár előadást a Dunapalotába. De ő kapott 300 milliót plusz 700 millió ígérvényt, ha jól tudom a számokat, nem tudom, te jobban tudod, 700 millió ígérvényt plusz a Dunapalotát is így. Na most ezt kíváncsi vagyok, hogy mi a fenét lehet ebből csinálni. Hát ebből ez valami...
Most dicső múltat.
Igen, én láttam onnan egy dicső múltat, képes voltam megnézni videón. Borzasztó.
Jó, oké, most ha ezeket sorolod, akkor most már tudom, mit nem szeretsz a színházban, de hogy...
Nem, komolyabban nem szeretek. Szóval azt nem szeretem, hogy olyan, tehát hogy kicsit úgy átestek, tehát az inger küszöbe a kritikusoknak most már nagyon magas. Tehát valami nagyon csiklandós dolgot kell csinálni ahhoz, és miután ők tényleg mindent látnak, tehát mindent újra előről kell kezdeni. És én már elég vén vagyok ahhoz, hogy tudjam, hogy valahogy úgy van ez a divatnál is, a festészetnél, képzőművészetnél, mindenhol, hogy egy idő után visszafordulunk a nagyszüleinkhez. Mert az lesz a retro, és az lesz az izgalmas dolog. És akkor elkezdjük felfedezni a Bauhaust és a többit. Szóval, tehát egy nagyon izgalmas dolog van. És várom, hogy most nekem még van egy-két évem, hogy akkor most én is majd mikor. Most én például nagyon szeretem azt, amiben játszom a legyeket, de rettenetesen idegen volt nekem az, hogy kitalálta a rendező, aki kérne, hogy nagyon tehetséges fiú a Hegymegi Máté, és nagyszerűen elemez meg minden, és nagyon jó a színpadkép, és megcsináltak, hogy három koporsó van, így élére állítva, és azokkal mindent lehet csinálni, és ez fantasztikusan jó. De nekem nagyon geometrikus. Én szeretnék egy kis koszt, ebbe az egész dologba. És szeretem, hogyha valami olyan esetleges, és valami emberi, valami használt. És nem látom a díszletet, nem látom a spekulációt. És a geometriában nem szeretem ezt a spekulációt.
Szóval teszed ezeket?
Nem. Nem, mert ebben benne vagyok. Van egy másikban, amiben nem ilyen spekuláció van. Most amit próbálok, abban sok szemét van. Az meg lehet, hogy sok lesz. Nem eléggé. Szóval, hogy...
Tehát mindig elégedetlen vagy azzal, amit csinálsz?
Szerintem mindenki elégedetlen, amikor tényleg nem folytatná. Hát akkor lehet érdekes, hogyha most akkor kicsit más.
És soha nem volt olyan, hogy azt mondtad, hogy na, hát ez jó volt, na, ez sikerült.
De, azt is meg is bukott. Most csináltam a főiskolán a harmadéves bábos osztálynak egy nagyon jó előadást, és megnézte a főnökség, és három előadás után levette, holnap szállítják a díszleteket vissza hozzánk, mert azt én adtam a díszleteket, az Ilona a bábokat, úgyhogy rendben van. Hát nem az volt, mert most a bábnál nem az a divat. A bábnál a teljes lemeztelenítés a divat, szóval ne lehessen. És az Ilona meg évek óta, 69 óta, olyan, vagy 70, nem tudom hány óta, olyan bábokat csinál, ami képzőművészet. És az ellene megy annak, hogy a bábnak ne legyen arca. Miért? Legyen arca, csak legyen olyan arca, mint a Mona Lisának, hogy ha innen nézem, akkor is rám néz, és ha innen nézem, akkor is rám néz. Ha így csinál a báb, akkor gondolkozik, ha így csinál, akkor... Szóval, hogy az a színésztől függjön, hogy milyen, hogy abba az arcba mit tesz bele. És én ezeket szeretem. És a színészek is szeretik, és az emberek is szeretik tulajdonképpen, akik hozzánk járnak a stúdiókába. Ez egyik nagyon boldogító. Ezeket én nagyon szeretem. És ami most a stúdiókában megy báb dolog, azt mind szeretem. Uh-huh. Szóval most sajnos levették, mert már annyi előadás van, hogy egyszerűen nem fér el, most a Parti Nagy Lajosnak a
Maja hajóját,
igen, most volt az utolsó előadás, azt nagyon sajnálom, de hát valamit le kell venni, mert a Görög Vitéz az már tizen nem tudom hány éve megy, és levehetetlen, mert most már a nagyszülők hozzák az unokáikat.
Ha nem bábos osztályban tanítasz, hanem prózaiban, vagy mikor tanítottál a zeneművészetén operaénekeseket, akkor is használtad a bábot?
Nem, abba a Ibsennek a vadkacsáját csináltam a végzős Zsótér osztályjal, abban nem volt báb. Uh-huh. Nem, azt nem.
Szóval nem, a tanításhoz nem használod mindig a bábot?
Nem, de a szemléletet igen. Uh-huh. Szóval a szemléletet igen, nagyon sok idő, ameddig a színészeket arra a fajta munkára veszem rá, hogy először is másra figyeljen. Az egész bábot szakmai szempontból azért kezdtem el én csinálni, független attól, hogy valamikor én is bábos voltam, úttörő bábos, de azzal nem törődtem, hogy azért, hogy azt a bizonyos Diderot-i paradoxont valahogy feloldjam. A Diderot-i paradoxonnak ugye az egyik összetevője az, hogy a színész alkotója is, és tárgya is az alkotásnak. És ez a legizgalmasabb dolog a színházban. Tehát hogy tudom én kovácsolni azt a figurát, amelyik végül is létrejön és belekergetődik egy ilyen szituációba, amikor alkotója vagyok ennek, de hát nem lehetek, mert tárgya vagyok, nem figyelhetem saját magam. Na most erre pedagógiából azt találtam ki, hogy vetítsd, projektáld, mindent projektáljál abba a tárgyba, az legyen a figyelmed, és ne vágjál arcokat, és ne legyél te az, ami akar, hanem az legyen az, és abban a pillanatban a dolognak a koncentráló része létrejön, és abban a pillanatban minden, ami belül van, számodra érzelem és indulat, oda költözik, de itt látszik. És ezt próbálom a színészekkel, mert ezt nagyon jól tudják az amerikai modern és a dán színészek, például nagyon jó az északi, a svédek, ezek nagyon jó dolgokat, hogy nem látszik szinte, hanem együtt van egy másikkal. És ez egy izgalmas dolog. Erre próbáltam a bábot, és erre próbáltam rávenni ezt a végzős osztályt, és azt hiszem, hogy ezek megállják a helyüket, és nagyon jó lesz. Csak hát nyilván 23 éves gyerekeknek, hát szóval fiatal embereknek, hát nem való még öregek dál, ugye? De hát ennek ellenére teljesen rendben volt.
Mennyire szereted az interaktív színházat nézőként?
Hú, nem. Nem szeretem. Nem szeretem, miközben állandóan azt csinálom, és megőrülök a frontális színháztól, már nagyon unom. És nem is csináltam, tehát nem csak a Vojcek, még jóval korábban volt ilyen interaktív, de én igyekeztem kiindulni abból a helyzetből, ami van, hogy úgy oszlunk meg ebben a közös térben, hogy van, akik figyelnek, és van, aki valamit csinál, és én azt feltételezem azokról, az emberekről, hogy nem kényszerítem őket valamilyen szerep eljátszására, hanem azt a szerepet játsszák, hogy ők figyelnek. Uh-huh. Vagy azt a szerepet, hogy ellenkeznek. Tehát most, hogyha itt, most direkt nem nézek oda, de pontosan tudom, hogy hányan figyelnek, hogy. És ha
rettegjenek.
Ha érzem ezt a figyelmet, vagy ha nem érzem valahol, akkor igyekszem felkelteni azt a figyelmet, és igyekszem ővele. Na most ugyanakkor az örkényben meg ez a divat rettenetesen, hogy egymással játszani. Tehát most már a monológokat is valakivel kell mondani.
A nézők közül valakivel?
Igen, igen. Aha. És én szerintem ez túlzás. Tehát az amikor mit tudom én, nekem van egy részeg jelenetem, a kapus jelenete, vagy portás itt a Macbethben, az rendben van, az oda megyek a nézők, és elmondom, hogy a nézők, kik is vagyunk mi itt a pokolban. És akkor tényleg azt játsszuk, hogy itt vagyunk a pokolban.
Ugye mondtad, hogy 8 darabban játszol, most is próbálsz egy 9-et. És mindeközben meg viszonylag aktívan politizálsz a Facebookon.
Hát az nem politizálás, az csak olyan, hogy amit a Facebookon az ember. Én magamat ilyen közvetítő szerepre valaki ír nekem, vagy nem tudom, messenger, vagy valami, nem tudom, és felhívja a figyelmemet egy cikkre, azt elolvasom, és ha izgalmasnak tartom, akkor úgy érzem, hogy a jelenlegi helyzetben egyszerűen nem jutnak el az információk az emberekhez, viszont én nekem van 2000, nem tudom, én követem, és akkor fogom, és én is kirakom, hozzáteszek egy ilyen kis bombót, és a linket, az a lényeg, hogy azt olvassa el. És akkor úgy érzem, hogy valamit tettem. Szóval legalább...
De gondolod, hogy a 2000 ismerősöd nem ugyanazt képviseli, amit te, és nincsenek tisztában pont ezekkel a cikkekkel? Tehát biztos, hogy ő hozzájuk akarod ezeket eljuttatni?
Nem, hát ez egy buborék, nyilvánvaló, de nekem vannak a szakmai ismerőseim, akikről pontosan tudom, hogy nem azt gondolják. Uh-huh. Bár most már nem lehet tudni. Most már egyáltalán nem lehet tudni, mert sok ember azt mondja, hogy figyelj, én ezt utálom. Ezeket én úgy utálom, de nincs más. Na most ez egyfajta társaság. A másik társaság azt mondja, hogy ha te hagyjatok engem békén, a jó Isten szerelmi, annyi gondunk van, annyi mindenféle, nem tudok én ezekben részt venni. És amikor én valamit csinálok, akkor a fejem már tele van, én nekem nincs, nem ér véget a munkaidőm 5 órakor, hát én nekem elkezd, és éjszaka felkelek, és azt mondom, hogy de várjál csak, hát hogy is van az, hogy micsoda, hogy rettenetes a kísértés a jóra. Ez jó. Mi az, hogy rettenetes? Az most rossz vagy jó? Rettenetes a kísértés? Brecht. Vagy pedig rettenetes az, hogy a jóra. És akkor az ember elgondolkozik ezen. Most akkor ez nem többet ér, mint az, hogy én most belinkelem ezt a hülyét, aki ott a dumál, és azt mondom, hogy hát ezt mondja, hogy biciklivel, ugyan már? Ne vicceljünk már. Szóval, hogy vannak nagyságrendek, és akkor azt mondja az ember, hogy most akkor, de mégis úgy gondolom, hogy ezt a Facebookon érdemes. És aztán vannak, akik azt gondolják, hogy ide el kell jönnöm, és akkor érted? Vagy mások, hogy egy akadémiai dolgozóknak a tudom miért. És akkor az ember összeszedi magát, megpróbál végig gondolni ügyeket, hogy mi mellé áll, hova. És akkor van, aki erre nem vevő. Hát az, nem lájkol. Vagy nem baj az, nem kell nekem félnem attól keményebb helyzetekben, és hát tudják, hogy hol vagyok én.
De volt olyan helyzet mostanában, amiben azt érezted, hogy félnél?
Hogy félnék? Nem. Mitől féljek?
Fogalmam sincs.
Hát valahogy, mikor meg kell halnom, hát nem. Nem szebb a barikádon? Nem, nem szebb.
És volt olyan tüntetés, amire hívtak szónokolni, és azt mondtad, hogy nem?
Hát nem hívnak engem olyan helyre, de hát tudják, hogy hová hívnak. Nem, nem. Legfeljebb nem járok minden tüntetésre, mert már fáj a lábam. Uh-huh. Szóval nem tudok állni annyi. Nem is a lábam, a derekam fáj. Szóval akkor nem tudok menni. Uh-huh. Úgyhogy,
tehát mindenhova mész, ahova hívnak.
Hát amit úgy érzem, hogy fontos, hogy plusz egy ember legyen, oda elmegyek. Uh-huh. Nem vezérnek, hanem plusz egy embernek. Uh-huh. Jó a statisztálni.
És az utolsó kérdésem az, hogy még mindig köztársasági elnök státuszban vagy a stúdiókában?
Hú, ez most olyan rossz, hogy köztársasági elnökben rögtön eszembe jutottam.
Nem ez, tehát, hogy, de van más köztársasági elnök is.
Nem vagyok köztársasági elnök, szóval teljesen önálló a stúdió-K. Én, mint alapító, ezt alapítvány, beszámol évente egyszer a kuratórium, és megkapom a beszámolót, és így csinálok. De szóval ma kérdezte a Metzner János, aki az osztályfőnöke a bábosoknak, hogy figyelj, osztályoznod kell. Ne hülyeskedj, 11 hallgatóddal csináltunk egy nagyon jó munkát 3 hónapig, és annyira szeretem őket, és mindenki úgy dolgozott, hogy valamiért, hogy különböztessem meg őket, mikor mindenki tényleg egymással dolgozott, vagy valami. Szerintem csak adj mindenkinek ötöst. No, jó, hát akkor mindenkinek ötöst. Akkor mi értelme van ennek az egész marhaságnak, ennek az osztályzásnak? Hát ez borzasztó. Vagy tudunk dolgozni, és sikerül, vagy nem tudunk dolgozni, és akkor tök mindegy. Akkor nem dolgozunk tovább.
Köszönöm szépen. Köszönöm.